2025 Kodály Zoltán és Bartók Béla népdalgyűjtésének 120. Huszka Jenő születésének 150. Sőt, az első magyar nyelvű beat dalokat megíró Szörényi Bródi szerzőpáros működésének 60. évfordulója. Ennek alkalmán az Artisius meghirdette a magyar dalszerzés évét, méghozzá múlt héten a Magyar Kultúra napján. Aki a vonal másik végén itt van velem, dr. Tóth Péter Benyámin, az Artisius üzleti transformációs igazgatója, akit üdvözlök szeretettel. Halló!
Halló, szervusz!
Hadd kérdezzek az elején egy olyat, hogy hogyan lehet lefedni ezt a 120 meg 150 évet a teljesség igényével? És lehetőleg úgy, hogy a teljesség lehetősége is megvan.
Igen, hát nyilván egy ilyen fókusz évnek, mint amit idén meghirdettünk ezzel, hogy a magyar dalszerzés évét meghirdettük, ennek valahol az a célja, hogy a múltból táplálkozzon, de a jövőt nézve van most bőven olyan kihívás ezen a területen, kifejezetten a dalszerzés világában, ami azt gondolom, hogy igényli a figyelmet. Ugye itt elsősorban arra gondolunk, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése most nagyon hirtelen egy olyan fázisába jutott, ahol akár dalszerzésre is használható, vagy részben használható. Olyan kérdéseket vett föl ez a változás, hogy akkor most mi is az embernek a szerepe a kultúrában, akár a szórakoztatásban, milyen közöttünk, emberek között a viszony, változik-e a civilizációnk alapjaiban. Tehát ilyen nagyon izgalmas, de ugyanakkor egy kicsit akár fenyegető helyzetet is tapasztalunk.
Kitáljunk meg egy pillanatra, ez nagyon érdekes ez a felvetés, bocsánat, hogy szabadba vágok, mert nagyon reméltem, hogy az AI, már hétfő van ugyan, de reméltem, hogy a héten nem kell beszélnem az AI-ról, de most mégis kell. Egy Artisius az hogyan alkalmazkodik ehhez, vagy hogyan tekint az AI-ra úgy, hogy egyébként művészeknek a szerzői jogait kezeli?
Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy egyrészt azért van viszonylagos rutinunk abban, hogy valamilyen új technológiával kezdeni kell valamit. Ez általában nem csak az Artisiusra, hanem a zeneipar szereplőire igaz, mert gyakorlatilag az összes technológiai újítás az elmúlt 150 évben az nagyon hamar érintette a zenét, és nagyon sokszor kifordította abból, ami korábban volt. Itt tényleg a hangfelvételek megjelenésétől kezdve a rádión, a televízión keresztül az otthoni magánmásolások, ugye amikor a magnóra bárki másolhatott, és hirtelen fölborult az, ami korábban volt. Aztán az internet megjelenésével, mondjuk a fájlcsere, ami már a 90-es évek végén teljesen elkezdte felborítani a zeneipart. Mégpedig ezeknek mindig van egy olyan fajta ritmusa ezeknek a változásoknak, hogy nagy figyelem, nagy ijegység, adott esetben egy eléggé komoly piaci változás, és aztán egy idő múlva megtanulnak együtt élni ezekkel a technológiákkal a szereplők, és ezeknek az új technológiáknak a szereplői is megszokják azt, hogy ők sincsenek a rendszeren kívül, tehát ők sem hanyagolhatják el mondjuk a szerzőjogokra való figyelmet. Most egy kicsit ugyanezt látjuk ebben is, hogy itt is azok a nagy AI szoftvergyártó cégek, azok még arra hivatkoznak, hogy őnekik nem kell engedélyt kérni ahhoz a felhasználáshoz, amit ők csinálnak, hogy több millió zeneművön keresztül betanítják ezeket az eszközöket, hogy azzal új zenéket gyártsanak. De az elv az nekem nagyon hasonló mindahhoz, mint ami korábban volt, hogy azok, akik másoknak a műveiből építenek valamit, ami egyébként pénzt termel, akkor abból indokolt, hogy azok is részesüljenek, akiknek a műveire ezt felépítették.
Jó, örülök, hogy erre kitértünk. Egyébként itt mindig jó, hogyha ilyen analógiák megjelennek, mint például a CD vagy a kazetta másolás, hogy az hogyan borította fel a zeneipart. Szóval valószínűleg ez is majd előbb-utóbb konszolidálódik, és nem kell róla ennyit beszélnünk. Oké, ugorjunk vissza a magyar dalszerzés évére. Szóval hogyan lehet Kodálytól egészen mondjuk Azariáig ezt a 120 évet kellően lefedni? Lesznek-e párhuzamok? Lehet-e azt mondani, hogy egy Kodályból vagy egy Bartókból hogyan táplálkozott mondjuk a 30Y? Lesz erre szükség egyáltalán? Szóval hogyan lehet kellőképpen a magyar dalszerzést fókuszba helyezni egy teljes éven át?
Igen, mi ezt a magyar dalszerzés évét egy teljesen nyitott projektnek képzeljük el, tehát mi magunk elindítottuk. Vannak is az Artisiusnak saját tervei arra, hogy mi milyen tartalmakat fogunk létrehozni. Van egy saját blogunk, magazinunk, a Dalszerző. Ezen a Dalszerzőn is egyre több és több tartalmat teszünk közzé, és igyekszünk a magyar dalszerzőket a fókuszba helyezni. De ez akkor fog jól működni, hogyha nagyon sok partnere lesz a dal szerzés évének. Sok-sok olyan kis kiadó, kulturális intézmény, előadó, aki meglátja ebben a lehetőséget, hogyha sokan beszélünk idén arról, hogy vannak dalszerzők, milyen munkát végeznek, mennyire fontos a dal, milyen érték a dal a kultúrában, akkor egymást fogjuk erősíteni ezzel, és nem az én dolgom tudni azt, hogy a 120 évet hogyan kell tól megtölteni, hanem ennek a sok-sok partnernek, akikkel együtt tudunk dolgozni.
Beszéljünk a Magyar Dalszerzés Éve mozgalomról. Ez mit akar, és kik azok, akik részt vesznek benne, és kik azok, akik ki fognak ebből maradni?
Én azt gondolom, hogy azok a kulturális intézmények, akik ehhez tudnak csatlakozni, azokat fokozatosan meg fogjuk keresni, és akkor keressük azokat az utakat, hogy hogyan lehet együtt dolgozni. Vannak olyan oktatási intézmények is, akik ehhez tudnak csatlakozni. Mindig csak annyit kérünk a partnerektől, hogy akár valami amúgy is létező dalszerzésre fókuszáló projektüket ajánlják be ebbe a programba, használják a közös logót, használják azokat a hashtageket, amivel ezt az egészet egy ernyő alá tudjuk fogni, és akkor ez el fogja érni a hatását. Minél inkább hallja a közönség ezt az üzenetet koncertszínpadokról, minél inkább tudja ezt hírekben olvasni, vagy akár televízió műsorokban, annál inkább sikeres lesz, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy tulajdonképpen érzelmileg kötődünk a dalokhoz, érzelmileg kötődünk a dalszerzőkhöz, akik ezeket alkották, és hogy ha erre odafigyelünk, akkor azt is értjük, hogy ez micsoda értéket képvisel, és hogy ezt érdemes megőrizni. Vagy hát máshogy mondom, hogy nem csak megőrizni kell, hanem át kell vinni egy olyan jövőbe, ami most sok bizonytalansággal jár. Az alapok azok világosak, és az az, hogy a dal érték, és a dalszerzők iránt egy nagyfokú tisztelet és szeretet mutatható.
Hogy látod egyébként a különböző generációk, akár a 60-as, 70-es évek beat zenészei, vagy a mai pop előadók, hogyan állnak bele ebbe a kérdésbe, hogyan nyúlnak hozzá ezekhez a problémákhoz? Van közös platform?
Azt gondolom, hogy a pop zenében egyrészt mindig nehéz a közös ügy mellé állítani a szereplőket, mert nyilvánvalóan minden előadónak van egy saját világa, egy saját közönsége, és hát azért elsősorban az a cél, hogy a saját közönségét elérje, a saját termékét népszerűsítse. Ugye ezzel én egyébként azt gondolom, hogy mindig van nehézség, és azért inkább azt lehet látni, valóban a picit idősebbek azok, akik már tudnak úgy gondolkodni, hogy ők hogyan tudják az egészet segíteni, az egészet támogatni. De van azért ebben egy előrehaladás. Én azt gondolom, hogy értenie kell ezt is minden művésznek, hogy van egy felelőssége. Ebben egyébként én látok pozitív változást. Talán az összes művészeti ág közül sokszor a legsikeresebb zenészek azok, akik megtehetik, hogy függetlenül szólalnak meg a nyilvánosság előtt. De vannak olyan bevételeik, akár a koncert jegyeken keresztül, akár mondjuk az online dalforgalmazáson keresztül, ami lehetővé teszi azt, hogy ők eléggé függetlenül elmondják a véleményüket, és ezzel a felelősséggel én szerintem egyre többen élnek is. Sokkal inkább lehet mostanában hallani a zenészek hangját közéleti kérdésekben szerintem, mint pár évvel ezelőtt.
Igen, mert pár évvel ezelőtt még gyakrabb volt az, hogy gyakrabban fordult elő, hogy valaki azt mondta, hogy én nem politizálok, én szórakoztatok. Én csak szeretném, hogyha jól érezzék magukat az emberek a koncertjeimen. Ez akkor azt mondod, hogy ez ritkább most már? Tehát jobban beleállnak az emberek a közéleti kérdésekbe?
Én érzek ebben egy változást, de hozzá kell tenni, hogy valóban ez a zenei közeg, ez mindenféle formalitástól irtózik, és ezért olyan fajta, tudom én, szakszervezete sincsen, mint amilyen az olajipari dolgozóknak lehet. Szóval, hogy ez a fajta formalitás, ez nem vonzó a zenészek számára. Próbáljuk keresni mi is ugye azokat az utakat, ahogyan ők ki tudják fejezni az elkötelezettségüket ez iránt a téma, a dalszerzés fókuszba helyezése iránt, és úgy megszólalnia, hogy az nekik komfortos ebben az ügyben.
Mit gondolsz, a zeneiparnak lesz még egyszer akkora hangja, mint annak idején John Lennonnak, a Pink Floydnak, a Sex Pistolsnak, vagy Bob Dylannek volt?
Én azt gondolom, hogy egyébként akinek a legnagyobb hangja van ma a mai világban, az, akit a legtöbbet hallunk így a nemzetközi sajtóban, az az amerikai filmes szakszervezetek, ott van ugye az, hogy akár filmek, meg sorozatok állnak meg fél évre, egy évre, tehát mindenkit érintő módon működik ott az igényérvényesítés. Ide nagyon nehéz eljutni, talán egyébként minden ilyen művész érdekképviselet ezt tekinti példának, hogy akár ilyen erős is lehet az az érdekképviselet. De hát az tény, hogy ha egy zenész megszólal, akkor annak nagyon nagy visszhangja van, ezt most is tapasztaltuk itt az előző egy-két héten. Sok vita is keletkezik ebből, de az egészen biztos, hogy a reflektorfénybe kerül. Tehát mindenféle felméréseket készítenek, most legutóbb olyat olvastam, hogy a Magyarországon is a influencerek, mondjuk így között, kik az elsők, és hát az is egyértelműen a zenészek voltak az elsők, tehát a legtöbb követővel rendelkező influencerek, zenészek, maguk mögött hagyva sportolókat, politikusokat, vagy ugye azokat a ilyen-olyan influencereket, akikből egyre több van, tehát hogy abszolút igaz ma is az, hogy a zenészek azok meghatározó véleményformálók.
Nagyon érdekes, hogy mondasz, mert
össze kell fogni.
Aha, azért érdekes, mert ezt nekem korábban mondták mások is, hogy most, hogy rádióban beszélgetünk, hogy hogyha csinálsz egy rádió műsort, akkor annak legyen szerves része a zene. És visszakérdeztem, hogy miért? Azért, mert a zene nyelvén tudod megszólítani igazán az embereket. És ez így volt 20 éve, így volt 50 éve, és így van ma is. Ez miért van szerinted?
Hát ez biztos, hogy itt egészen az őskorig vissza lehet menni, a beszéd előtt már zene volt, illetve amit a mi magyar dalszerzésére megnyitunk, a Bródi János mondott, teljesen igaza van, de hogy vegyük észre, hogy a verseket mennyivel könnyebben megtanuljuk, hogyha van hozzá egy dallam, mint például ugye a himnusz. Azért tudjuk elmondani az első versszakát mindannyian, mert énekeljük, és ez nagyon-nagyon sok másnál is van, hogy a dalszövegeket jobban tudunk, mint verseket. Miért? Mert annyira összekapcsolódik az embernek a pihéjében a dallam, a ritmus és a szöveg, hogy azt semmi más nem tudja pótolni. Tehát annyira ősi belső igényünk ez a fajta egysége a dallamnak, a ritmusnak és a szövegnek, hogy ez tényleg a szöveges zene, különösen az anyanyelven szóló zene tudja a legjobban támogatni.
A beszélgetésünk végén azért említsük meg, hogy a magyar dalszerzés évében milyen sarokkövek lesznek. Mik lesznek azok a nagyobb események, amikre érdemes odafigyelni, hol lehet odafigyelni rájuk, és kik lesznek a szereplőik?
A magyar dalszerzés évét a dalszerző.hu portálon követjük végig. Az Artisusnak a szokásos éves nagy eseményei mindig van. Artisus díját adunk, van nemzetközi dalszerzőtáborunk, adunk ki egy magazint, amiből idén a második lapszámot egy bukazin formájában a Szörényi Bródi életműnek fogjuk szentelni. Ezek a mi saját programjaink, és törekszünk arra, hogy nagyon sok partner legyen, akinek szintén magyar dalszerzés éve fókuszú témája, projektje, koncertje van. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy a hallgatók is rádióban, televízióban, sajtóban, mindenhol hallani fognak arról, hogy a magyar dalszerzésére folyamatban van.
Jó, hogy megemlítetted a Szörényi Bródi szerzőpárost. Egy zárójeles kérdést engedj meg. Őket lehet majd együtt látni egy beszélgetésben, kerekasztal beszélgetés, vagy bármilyen eseményen? Azért azt tudjuk, hogy az ő nézeteik az elmúlt években vagy évtizedekben hát nem ugyanazok voltak, és most finoman fogalmaztam. Szóval, hogy köztük ez a feszültség megoldódni látszik-e, és fogjuk-e őket együtt látni?
Én gondolom, hogy igen, a Szörényi Bródi páros között van egy nagyfokú egymás iránti tisztelet, és vannak olyan rendezvények, ugye most volt is évelején egy olyan illés emlékkoncert, ahol lehet őket együtt látni, és mondom, ők egy nagyfokú tisztelettel vannak egymás iránt, még akkor is, hogyha a politikai nézeteik eltérőek.
Köszönöm a rövid és PC választ. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönjük szépen.
A magyar dalszerzés évéről dr. Tóth Péter Benyáminnal, az Artisius üzleti transformációs igazgatójával beszélgettünk. Mindjárt folytatjuk a szabad esést.